Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat ma, szeptember 8-án, a Növekedés napján, a Mária Rádió tematikus napján. Családunk a Növekedés színhelye. Szeretettel kívánok jó szórakozást műsorainkhoz Varga Erika és technikai segítőm, zenei szerkesztő Bartal Orsi. Növekedés. Mindnyájan nagyon szeretnénk növekedni, és a családunk az egyik neves gyakorlópálya, ahol ezt meg tudjuk tenni. Sokszor elküldjük a gyerekeinket külön órára, elküldjük különféle szakemberekhez, nevelőkhöz, hogy a gyerek egy kicsit ugyan növekedjen már. Ugyanakkor a lelkünk mélyén szerintem mindnyájan sejtjük, hogy a növekedés az olyan dolog, amit Isten igazából és az Istentől elgondoltan a családba tudunk megélni. Ma egy kicsit a növekedés különösen is a témánk, és itt ülünk Uzsaliné dr. Pécsi Ritával, a Kentenich pedagógia szakértőjével, és a növekedésről próbálunk beszélgetni. Szeretettel köszöntök minden hallgatónkat, Varga Erika vagyok, és akkor térjünk a tárgyra, tehát a növekedés. Hogyan tudunk a családban olyan körülményeket teremteni, hogy a növekedés az valóban igazi növekedés, nem művi növekedés legyen?
Azt hiszem, hogy nagyon, nagyon gyönyörű a teremtés igazából, hogy beleszületünk egy sokszínű családba eleve is, és hogyha azt akarjuk, hogy egy természetes növekedése legyen a személyiségnek, akkor a lehető legjobb, amit tehetünk, hogy ez a sokszínűség, ez a jó talaj, tehát ez az igazi családi talaj, ahol van különféle korosztály, vannak különféle problémák, különféle tennivalók, különféle helyszínek, tűrnivalók, örülnivalók, és hogy ezekben részt vehessenek a gyerekek. Tehát ez nagyon, én azt hiszem, hogy ez nagyon természetesennek hangzik, de az igazi növekedés ebben a természetes légkörben van. Tehát ezt nem kell egy művi légkör teremtenünk, még a kisgyerekünknek se. Elszoktuk ezt téveszteni, hogy jaj, mert az ő szobájában csak olyan, jaj, mert az ő kiságya fölött csak olyan hang jöjjön, és csak az a fény süssön, és nem tudom, micsoda benne szüremkedjen, és nem tudom, persze, hogy kell egy nyugodt körülmény, persze, hogy viszonylag jó munkakörülmények akkor, amikor már iskolás például, nyilván meg akarjuk teremteni. De így akár fizikai körülményekben, akár személyi körülményekben, szociális körülményekben, de légkörben is. Ugye azt szokták mondani, hogy az a jó légkör, amiben nem az a jó légkör, ahol mindig süt a nap. Tehát ott kiszáradnak a növények, és ugyanígy ezek a gyerekek is a csak gyerekes légkörben, egyébként egyházi légkörben is megint ugyanazt mondhatjuk, hogy egy liturgia légkörében is. Nem kell legyerekesíteni annak a gazdagságát, annak a sokszínűségét, és ugyanígy egy családban is. Részt veszek a gyerekek olyan dolgokban, amiket nem is nagyon értenek, mert ezek húzzák őket fölfelé, hogy majd én is oda jutok. Ha adatot neki családban több testvér, vagy akár unokatestvérek, vagy megnyitotta a család az ajtaját, és esetleg a szomszédok, hogyha nincsenek olyan játszótársak, azért bejöhettek, akkor mindig van olyan társ, aki, vagy nagyobb gyerek, akinél lát már például egy játékfejlődést. Hogy amit ő játszik játékot, annak van egy nagyobb szintje. Tehát ő még csak rohangál, és lám, ők pedig már fogócskáznak, és abban van egy kis fifika, és akkor elkezd vágyakozni. Tehát mindenre ezt is, tehát azt hiszem az egész családi életre lehet ezt mondani, hogy annak a sok rétűségében, hogyha egy gyerek részt vesz, hát föl nem tudjuk sorolni azt a rengeteg fejlesztő hatást, amiben akkor ő részesül. Nagyon érdekes az, amikor, hát sajnos lehet, hogy éppen család nélkül, vagy éppen olyan nagyon akváriumban, vagy nem tudom milyen körülbelül laboratóriumban fölnőtt gyerekeknél lehet azt látni, hogyha felnőtt korra, akkor mindenféle, így ahogy éppen mondtad is, tréningeken és külön nevelő helyeken, meg nem tudom, próbálnak családhoz hasonló körülményeket teremteni. Hogy jaj, de nagy szám, hogy el kell mosogatni néha, hogy jaj, de nagy szám, hogy játszani kell a többiekkel, hogy akkor most segíteni kell abban a szakmában, amiben én nem is vagyok otthon, és vajon ahhoz mit tudok hozzátenni. Hát ez vajon mi, ha nem a családban? Nekem nagyon emlékezetes, hogy hát édesapám nagyon sok órában tanított, magyar tanár volt, és hát volt olyan időszak, amikor hát volt egy autónk, elég nagy csomagtartója volt egy kisgyerek koromban, tel is tele volt dolgozattal, amikor hazajött, ilyen vékony dolgozatfüzetek voltak akkor még. Édesanyám otthon volt velünk, de volt sok nyulunk, mert így tudtunk akkor megélni, hogy akkor nyulakat is tenyésztettünk, stb. És akkor úgy valahogy emlékszem, hogy az volt az élet ritmusa, hát én még első-második osztályos voltam, hogy én például kinyitogathattam a dolgozatfüzeteket ott, ahol kellett. A nagyobb bátyám az már megnézegethette, hogy a címbe, mit tudom én, nagybetűvel írták-e, és aláhúzhatta pirossal, egyel, kettővel, szóval bele javított úgymond dolgozatot. Ahogy nőttünk, már például az egész dolgozatot is helyesírásilag csinálhattuk. Így részt vettünk ebbe. De akkor utána, amikor ez kész volt, amikor az egész család dolgozatot javított, akkor utána az egész család valami más csinált. Emlékszem, hogy a nyúlolva, például volt olyan nyúlolva, hogy apukám csinálta a ketreceket is, és akkor volt olyan kis ketrec, ahol a sűrűdő nyulakat tartottuk, hogy nem fér bele, olyan mély volt, és berakott engem, hogy ott a végét szögeljen meg, mert nem ért be a keze.
Te voltál a kicsi, és te
beérted. Fogalmam se volt, hogy az máig emlékszem, úszöget kellett berakni. Igazán mondtam, nem tudtam, hogy az úszögnek melyik felét kell hova szögelni, hát megtanultam ott. De megint csak ennek a kis mintája, hogy mindenki természetes módon részt vesz mindenkinek az életébe is. Ezáltal növekszik. Tehát, hogyha én csak azon a kicsi területen ápolgatnak, ami az enyém, akár 3 éves vagyok, akár 5, akár 7, akár 17, akkor jaj, mert ennek jön neki csak a tanulás. Hát emberek, hát van élet a tanuláson kívül, és vannak dolgok, és itt most nem csak a házi munkára gondolok, hanem a családi örömökre, meg a másoknak a dolgaira, tehát hogy például az, hogy önzetlenség. Ez ugye így konkrétan nem téma. Azt hiszem, hogy nagyon sok problémát jelent a növekedés elősegítésében szülőknél, hogy vannak ilyen témáink, hogy jaj, szeretnénk, ha az önzetlenségben növekedne, szeretnénk, ha a hitében növekedne, szeretnénk, hogyha nem tudom én, a logikus gondolkodásában növekedne, és akkor azt agyabujáljuk, azt elviszük, most nem vagyok a hittanóra ellen, de akkor elviszük oda, akkor elviszük egy másik fejlesztőre, egy harmadikra, és egy negyedikre. Na most ezek így egymástól elválasztva, szóval olyan, mint a tápos csirke. Szóval,
igen, nem egy ilyen szerves egységben nem növekszik a dolog.
Igen. És nem is tudja úgy használni, mert elmegy oda valahová, és ott valami történik vele, de az nem vezetődik vissza az életébe. Míg hogyha ez otthon történik, úgy mellesleg kicsit itt-ott, mindig ilyen kis részletekbe, tehát a gyerek nem tud ilyen intenzíven most bele, ezért éppen a mondjuk az iskolában is nehéz, egyáltalán csak a szellemi növekedés is, hát aki tanít, vagy hát mindannyian jártunk iskolába, azért azt érezzük, hogy nehéz belemenni 3/4 órát egy kémiába, aztán áthelyezkedni 3/4 órát a Habsburgok birodalmába, azután pedig gyököt vonni 3/4 órát, és így utána pedig arra fakadunk 3/4. Ezek nehezek, még itt ezen a területen is. Nem ám a személyiségfejlődésnek azon a területein, ahol például a növekedés, és ezt törvényszerűségnek vehetjük, sokkal-sokkal lassabb. Tehát a személyiségfejlődés az sokkal lassabb, mint egy ilyen tanulási folyamat. Tehát ezt nem fogjuk tudni úgy, hogy most fejlesztjük, és majd 2 hét múlva, 2 év múlva, akár 12 év múlva, hogy ez így valami lesz, hanem az egy nagyon lassú folyamat, és ezt az érést kell tulajdonképpen kísérni. És azt hiszem, hogy ez az egyik legnehezebb szülői feladat, hogy ezt nem húzogálni kell ki, mint a füvet, hogy már nőjé, ugye cibálni ki a földből, hanem úgy kísérni, légkört teremteni, kicsit öntözni, néha kicsit gazolni, néha kicsit ezt-azt, de ez a kísérő, kiváró feladat párosul, és megint csak a családnak a kitüntetett helye. Az párosul azzal, hogy kinézni belőle. Tehát ez a kinézni. Ezt pedagógusok, a jó pedagógusok azért tudják, de leginkább a család tudja, hogy benne mi van, amit még ki lehet nézni. Tehát ezt nem várhatjuk el a legjobb tanároktól se, hogy egy 30-40 fős osztályból azt a speciális kis valami ízt vagy színt, ami ebben a gyerekben, ebben a tekintetben be van, hogy ezt úgy kicsodálni, valahogy kivárni, kinézni, és valahogy úgy viselkedni vele, hogy jó van, az tényleg nem látszik semmi, de az sikerülni fog neki. De ezt igazából a család tudja. Mert általában ezek a területek nem egyeznek az iskolai területekkel, vagy nem csak ott mutatkoznak meg, azt lehet mondani. Tehát egy családban sokkal könnyebben megmutatkozik az, hogy valaki miben ügyes, vagy mihez van kedve, mi az, amire úgy ráharap, amiben ő pillanat alatt rajta lehet kapni, hogy na, ezt jól csinálja. És ennek nagyon nagy felhajtó ereje van azokra a területekre is, ahol esetleg nehezebben növekedne. És azt hiszem, hogy ez egy helyzeti előny a családban, hogy ezeket nekünk szabad észrevenni, megdicsérni, hát hiszen ugye nekem nincs az a kötelességem, hogy jaj, most az anyagot nem teljesítette, ha valamit úgymond jól csinált, de hogyha ez a hobbija, akkor is. Tehát itt most ne teljesítményeket nézzünk, mert a személyiség fejlődés ilyen nagyon ilyen szivárványszerű színekből, összekapcsolódó színekből áll, és nagyon érdekes tapasztalata ez, azt hiszem, hát minden szülő is látja, hogy csak nem merünk rá hagyatkozni, hogy olyan érdekes ez, hogy amikor egy valami ilyen talán semmivel össze nem függő területét, amihez ő neki kedve van, tehát nem tudom én, nagyon, most csak tényleg szélsőséges példát, nagyon jól tud fütyülni, mondjuk. És hogyha úgy azt úgy megtalálom, hogy hát figyelj azért, ez a gyerekünk, na, ez aztán hát fütyülésben ő a legjobb. És hogy észre tudjuk azt venni, hogy ha kapja ezt a tápanyagot, ezt az értékelést, akkor a másik területeit is húzza föl. Tehát nem kell feltétlenül nyesegetnem mindig azokat a másik területeket, inkább nézem azt, hogy hol vannak neki ilyen erős pontjai, és föl fogja húzni a többit is. Ez családi feladat.
Igen, ez egész biztos, mert én is tapasztaltam már így gyerekeimnél, hogyha egy valami területben nagyon jó, és az összes többiben talán az átlagos szinten van, akkor is még elgurul a szekér, és nincs különösebb nagyobb károsodás, mert valóban fölhúzza az a teljesítmény, amiben mondjuk nagyon jó. Egyik gyerekünk tényleg nagyon ügyesen tornázott, másik nagyon ügyesen zenélt, és mindegyiknél ugyanez, amit elmondtál, Rita, ez működött. Thank you. Elhangzott, hogy a légkörnevel, ezt szeretném nagyon alátámasztani, mert ezt mi is ugyanígy éljük meg, hogy a légkörnevel, és ahogy egy családkongresszuson egyszer hallottuk, hogy a családban az a jó légkör, vagy olyan légkör kell, hogy legyen, ahol még a banán is megérik. Hát a banánhoz nagyon nagy meleg kell, de biztos, hogy ahogy mondtad is, nem nélkülözhetőek a zivatarok sem.
Nagyon
tehát fontos. A nedvességre is szükség van, és ezt a nedvességet én úgy érzem, hogy akkor kapja meg a gyerek, amikor tanulja a szülők közötti bármiféle, akár konfliktusnak, igen, szóváltásnak, hogy ami nem vihar, és akkor támad belőle valami megoldás. Tehát ezeket a gyerek spontán növekedésként éli meg, mert talán elkeseredik, hogy jaj, most itt a vihar, veszekszenek a szüleim, de előfordulhat, hogy ezzel egy megoldást kapván, hogy hogy is oldották ezt meg, többet növekszik, mint az, akinek a szülei elbújnak a hálószobába, és ott halkan suttogva veszekszenek, nehogy a gyerekek erről tudomást szerezzenek. Ezt így hát, ugye, jól gondolom,
halkan, először is, hogy ha halkan suttogva veszekszenek, akkor is tudomást szerez, tehát ezt vegyük tudomásul, hogy nincsen magánélet. Tehát a családban nincs ilyen, mert előbb szereznek tudomást, mert a légkört szerez, a légkört
igen,
dolgozik.
Belerezeg a légkör.
Nem, hiába, igen. Most ezt mi is érezzük, de gyerekek még inkább érzik. Tehát bent veszekszel a hálószobába szép csöndesen, és kijössz mosolyogva, akkor még rosszabb lesz, mert érzi, hogy sistereg az egész, és mit látok, mosolyog. Tehát hazudik is.
Igen.
Tehát
rögtön kiderül, hogy képmutató
borzasztó
vagyok.
De tényleg, és ez leromboló. A másik pedig egy szép, nagyon jó találó mondás, hogy az ember, keleti mondás ez, hogy az ember az akadály gyermeke. Tehát igazából valóban a konfliktusokon növekedünk. Tehát ezt minden pedagógiai, minden pszichológiai irányzat vallja, nagyon kevés az olyan, és nem is sikerült neki semmi, azt lehet mondani, jó, kicsit így fogalmazva, amely kiszűri, kiveszi a gyerekek életéből a konfliktusokat. Tehát a konfliktusokon növekszik a szülők konfliktusain is, és a sajátjain is. Tehát, hogyha most azt mondjuk, hogy igen, növekedés, éppen idefelé jövet, így gondolkoztam is ezen, hogy na miért, mitől is van növekedés? Hát van növekedés, mondjuk igen, attól, hogy kinézem belőle, tehát eszményektől például.
Igen,
nagyon,
hogy belelátom, hogy a jó
igen.
Isten milyennek képzeli.
Igen, igen, tehát hogy abból az ő értékeiből elő tudok csalogatni. Ez igen. Mitől növekszik még? A nehézségektől növekszik. Mindenképpen teher alatt nő a pár, mert rengeteg ilyenünk van, de ez tényleg, ez abszolút így van. Tehát a nehézségeiből növekszik, azért ezt a kettős oldalt kell látni. Tehát nem megspórolni a konfliktusait, engedni őt vele abba, amiben ő való, és a mi megoldási módunkat is látni. Tehát Don Boscóról mondják a tanítványai, hogy mennyire jó volt nekik az, hogy láthatták örömeit és küzdelmeit. Tehát nem tagadta le, amikor nem volt 2 forint, és bizony, azt is, van egy nagyon-nagyon jó leírása, egy tanítványa írja, hogy bizony, amikor kiment pénzt gyűjteni, hát mondta, hogy itt imádkozzunk, de azért látszott rajta is, hogy úgy szorong. És ahogy, de amikor visszajött, akkor is nem átallotta ezekkel a fiúkkal, hát mi közük volt hozzá, tényleg most mondjuk azt, hát mit tudnak ők ebbe a világméretű, mert akkor már nemzetközi volt ez az egész szervezet, és akkor mondhatta volna azt, hogy hát ezek az utcáról szalajtott fiúk, hát mit tudnak ebből fölfogni, hogy milyen pénzgondjaink vagyunk, stb., és megosztotta velük, és elmondta, hogy hogyan történt, és mi volt ebbe a kegyelmi rész, és mi volt ebbe az, amit ő hozzátett, és elmondta például, hogy a legjobban, hát most megint tényleg ez az én fordításom már nyilván nem így fogalmazott, de hogy a legjobban utált koldulni menni, tehát nem volt neki ez az adománya, hogy jaj, de jó, szeret ezt csinálni, de elmondta ezt a gyerekeknek, tehát láthatták az örömeit és a küzdelmeit, tehát ez egy nagyon fontos növesztő hatás. A másik dolog pedig, még amit ebben a nagy teljesítményvilágban azt hiszem, hogy magunknak úgy nagyon meg kellene szívlelni. Tilman atya mondja nagyon sokszor, így a Sönstádban, ami Tilman atyától nagyon sokat tanulunk, és ő emelte egyszer ki, hogy nézzünk meg egy növekedő növényt, hogy hogyan növekszik egy élőlény, egy növény, amikor például egy levele, egy ága elszárad, tehát nem kezd azzal foglalkozni, hogy jaj, most mi történt, és nem hajlik oda, hogy úgy mondjam, az egész növény, és nem azt viszi korepetálni, de gyorsan-gyorsan, hogy most miért nem támasztja föl, nem karózza meg, de a jó kertész se. Fogja, hagyja, azt mondja, kész, ez elment, nem kell, majd jön, és hol jön a növekedés? Ott, ahol ereje van, ahol neki ereje van, és az egyik fa az, a jobb oldalra fog növekedni, a másik meg inkább a gyökerébe fog növekedni, a harmadik nem tudom milyen virágokat fog hajtani, és a többi. Az egyik rózsánk illatos lesz, a másik meg sárga. Tehát, és ezt egy szülőnek azt hiszem, hogy lehet, hogy naponta, de saját magunkkal szemben is, valahogy hogy elő kellene szednünk ezt a törvényszerűséget, hogy egyszerűen mi is élőlények vagyunk. Mert nagyon ráálltunk arra, hogy úgy gondoljuk, hogy akkor lesz növekedés, és ez igaz is egy kicsit, hogy igen, minél jobban szembe kell néznünk a hibáinkkal, és akkor azokat le kell sorjázni, és akkor neki kell állni, és akkor kiküszöbölni, és kirakni. Jó, ebbe is van valami, de ebből nem származik erő. Tehát erőt ehhez a munkához csak onnan fogunk tudni, ahol tényleg erősek vagyunk. És ezt a gyerekeknek is ezt a módszert megtanítani, hogy annak ott örülünk, és azt tápláljuk, amiben ők erősek, hogy utána nyesegethessünk is, így arányába. És azt hiszem, hogy ez egy nagyon nagy lendületet ad az egész családi növekedésnek is. Tehát a családot is például ott növeszteni, ahol nekünk az erőnk van. Ha nekünk, mit tudom én, az a hatalmas pedantéria nem az erősségünk, akkor nem biztos, hogy erre kell ráállni, és mindig egymást ebbe bele őríteni, mert a szomszéd házba jaj, de nagy rend van, és akkor most mit szólnak, ha majd ide jönnek. Nekünk pedig lehet, hogy a nyitottság az erőnk, és mi hozzánk pedig be lehet nyitni. Akármikor, oda meg nem lehet bemenni, csak három zoknival. De attól még nem nézzük le a szomszéd házat, hanem annak ez az erőssége is ott. Azt lehet jól érezni, nálunk meg más lehet. Tehát, hogy közösségként is, családként is találjuk meg azt, hogy melyek azok a pontok, ahol nálunk jönnek a hajtások, jönnek a rügyek, ahol nálunk jönnek a gyümölcsök. És ne az, hogy káráljunk rajta, hogy nálunk melyik ág szárad el, és ugyanígy a gyerekünknél is. Nagyon vigyázni kell, mert mondjuk persze, hogy egy iskolának az a dolga, hát nem az a dolga, de mondjuk néha azt hiszi, hogy az a dolga, hogy ő neki az összes tantárba hozni kell a nem tudom micsodát. Vannak előírások. Úgy se lehetünk tényleg mindenben ott, és nem teljesíthetünk így mindenben, és mégis, jó, persze van, amikor kell segíteni a gyereknek, és van, amikor persze, hogy kell megerősíteni, hogy jól menjen, és én is tudom. De azért azt semmiképpen ne csináljuk, hogy van 10 tantárgya, és abból mondjuk 3-ból gyenge, akkor van egy nap neki 7 órája, és utána elvisszük abból a 3-ból még korepetálni.
Hát igen, akkor biztos, hogy le fogja rontani, mert biztos. Belepusztul
igen,
szegény.
Igen. Thank you.
Rita, még egy picit arra visszakanyarodnék szívesen, hogy ez egy nagyon nagy gond, úgy érzékelem, a szülők számára, hogy mi szülők próbálunk a gyerekekből mindent kihozni, amit csak lehet. Úgy, mint az előbb általad említett iskola, hogy minden tantárgyból teljesítsünk. Igen. Sok szülő ezzel így van, tisztelet a kivételnek. Viszont ez egy lelki átalakulás, meg egy kis szemléletváltást igényel, ez a fajta megközelítés, amiről most itt beszélgetünk, hogy a család légkörével neveljünk, és ne azt nyesegessük, mint egy gyönyörű parkban lévő kis fenyőfa, hogy jaj, annak olyannak kell lenni feltétlenül, amilyennek a szülő elgondolta, amilyennek én elgondoltam. És szerintem a szülők számára ez egy nagyon nagy küzdelem. Ebbe tudnánk valahogy jó tanácsot adni, hogy hogyan tudnánk ettől a fajta szemléletünktől egy kicsit eloldozódni, ettől egy kicsit megszabadulni, hogy mindig mi akarjuk irányítani a gyerek fejlődését. Az összes nevelési könyv erre irányul egyébként. Mindenki azt böngészi, nézi, hogy kell úgy nevelni, hogy abból majd egy jó végeredmény jöjjön ki. Létezik ilyen?
Ugye az a kérdés, ugye, hogy mi a célunk. Tehát, hogy mit akarunk a nevelésre. Szerintem itt a szemléletbeli kérdés. Hogy mi a jó végeredmény? Mit tekintünk jó végeredménynek? Most, hogyha azt mondjuk, hogy jó végeredménynek tekintjük, hogy legyen ilyen bizonyítványa, nem tudom én, ebben meg abban, hogy állja meg a helyét, szerintem. Akkor szerintem ez egy eltévesztett cél. Mert hogy nem lesz boldog. Tehát itt ez egy nagyon nagy különbség, nem lesz boldog. Azt lehet mondani, és ezt tényleg lehet látni, hogy aki önmaga tud lenni, aki mindenkiben van egy belső küldetés. Tehát ezt azt hiszem különösen itt a Mária Rádióban nem kell külön ragozni, de ezt érezzük, és saját magunkban is látjuk, hogy ugye vannak olyan területek, magunkban is érezzük ezt, hogy amikor azt mondjuk, hogy na itt a helyemen vagyok. Vagy amikor azt mondjuk egy gyerekre, hogy hú, megtalálta a helyét. Vagy amikor úgy látjuk, hogy na ez az övé. És ezek azok a pillanatok, ezek azok a hihetetlenül nagy erőt adó helyzetek, amikor az ember önmaga lehet, rátalál a saját belső eszményére. Tehát nem az én anyukám eszményére.
Igen, ez nagyon fontos.
Ez nagyon Igen. fontos, és különösen a serdülőknél lesz ez egy nagyon fontos. Kisgyerekeknek még előírgathatunk, és akkor az elég jó működik, és ezért nagyon becsapós. Tehát csináljuk ovicsoknál, kisiskolásoknál, szerintem ilyen legyen, nyirogatjuk, mint azt a bizonyos kis sövényt. Legyen ilyen kis gömbölyülete meg, vagy hegyes legyen, csúcsos, ilyen olyan amolyan. De legkésőbb a serdülőkorban elkezd benne motoszkálni, hogy emberek, ez nem is én vagyok. Tehát hol vagyok én? Na most, hogyha addig nem segítettük, akkor ő nagyon nagy kaoszba lesz, mert sehol nem találja magát, csak mindig azt találja, hogy anyukám ezt akarja, apukám ezt akarja, a tanárom ezt akarja, a világ ezt akarja, a papom ezt akarja, és mit akarok én egyáltalán is? Lehet, hogy mindent el fog dobni. Anyám, apám, papom, egyháza, mindenkinek az akarását, mert végre azt akarjam, hogy most akkor megtaláljam, hogy ki vagyok én. Mert abban boldog. Tehát abban lesz boldog. Tehát azt mondom, ezt jobb akkor megelőzni, és azt mondani, hogy nézzük meg, hogy megkeressük az ő belső, mi az, ami olyan nagyon, tehát hogyha van valakinek egy Julia, akkor mi az, ami olyan nagyon Julis? Mi az, ami olyan nagyon lacikás? De nem ami szerintem, hogy tiszta apja, nem ezt a részt.
Igen, nem. Azt nem szeretik.
Nem, de mi se szeressük.
Saját tehát, maguk szeretnénk.
Igen, lenni, saját. Persze. Tehát mi az, ami ő benne, és valahogy ezt erősítgetni, és akkor saját magamban is letenni azt az én vágyamat, hogy én pedig egy cserfes kislányt szerettem volna, és ez meg egy olyan magába fordul. Igen. És akkor próbáljuk színjátszástól kezdve mindenhogy kipiszkálni belőle, hogy ne legyen már olyan magába forduló.
Hát, igen, legyen olyan, mint a mama kedvence, persze, igen. Hát igen. Csak ne olyan, ami saját maga. Igen, azt hiszem, hogy itt nagyon fontos dologra mutattál rá, hogy a gyerek eredetiségét megőrizni, azt, amilyennek őt a Jóisten elgondolta, amit belekódolt genetikusan, azt engedni, kifejlődni. Ez egy nagyon fontos szülői feladat, és a növekedésnek hát az alapja valóban a családunkban. Én is találkoztam már sok olyan gyerekkel, aki ettől szenvedett, és hála Istennek tényleg a kamaszkor volt, Igen. ahogy mondtad is, Igen. az a fordulópont, ahol kinyílt, és azt mondta, hogy igen, most akkor erre van előre. És a szülők csak néztek, hogy hú, ez a mi gyerekünk, akit erre meg erre neveltünk, és vett egy nagy fordulatot, és szépen kifejlődött. De ehhez azt hiszem nagyon nagy nevelői alázatra van szükség.
Nagyon. És akkor, hogyha ez mindenkinek olyan, mert mondjuk ez egy szép példa volt, hogy a szülők néztek, és hogy jaj, ez a mi gyerekünk, de nagyon sokszor ebben a magára ébredésben, vagy ebben, amikor megrázza magát ez a gyerek, hogy fú, ez nem én vagyok, meg az se én vagyok, azért ez balul is kiüthet, mert áteshet a ló túlsó oldalára,
hát
mert
könnyen,
olyan igen. Nagyon el akar rugaszkodni, tényleg. Most ezt megelőzni, ezt tényleg azzal tudjuk, de ez tényleg lehetséges, csak sok odafigyelés kell, és el kell ereszteni, azt hiszem ez egy talán univerzális tanács, az összehasonlítgatást. Hát szóval igen. Ez valami, de felnőtteknél is. De magunkba is, ha belenézünk, csak úgy gondoljuk csak el, hogy most, bocsánat, levágjuk-e a füvet azért, mert mit szól a szomszéd? Hát vágjuk le azért, mert mit szólunk mi. Vagy ha mi nem szólunk, akkor jó van, persze mondjuk a gazd, ne kergessük át a szomszéd, de nem erről van szó. De ez az összehasonlítgatós valami, hogy már nekünk is kell, és ebben nőnek bele a gyerekek, és itt persze, hogy nem találja meg majd magát. Tehát itt
igen, hanem, ő is automatikusan
igen,
majd
de még
hasonlít,
a testvérekhez se hasonlítsuk. Tehát ne kezdjük el ezt, hogy jaj, mert a mit tudom én, a bátyád már ilyen idős korában, hát ezt már csinálta, vagy nem csinálta, vagy ilyet csinált, olyan csinálta. Vagy nézd meg a nem tudom én az Orsikát, hogy az aztán az is, annak is nehéz, mégis meg tudja csinálni. Vagy akkor, mikor van, hogy a kisebbekhez, akkor, hogy ő még kisebb, és mégis már. Tehát ez azt hiszem, hogy úgy beleette magát az egész környezetünkbe ez az összehasonlítás, és mindig azt lessük, és sajnos vannak még ilyen kamaszok is, meg már 20 évesekben is tényleg sokat tapasztaltam, akinek nem sikerült megvívni ezt, és a szülei se segítették, mert lehet, hogy a szülei is ebben élnek, hogy folyamatosan igazodunk a mindenféléhez, az elvárásokhoz, a környezethez, a mit szólnakhoz, és ebben nőtt bele, éppen most találkoztam egy ilyen típusú család gyermekével, hát ennek nagyon keserves a sorsa ennek a gyereknek, mert még mindig 20 évesen is azt lesi, hogy jaj, most ezt mondták, akkor most vajon azt gondolja rólam, hogy dagadt vagyok, csak most mondom.
Igen.
Vajon azt gondolja rólam, hogy nem tudok elég jól, és állandóan bizonyít, és állandóan fél, és állandóan megsértődik, és ebből áll az élete, hogy néz körül, hogy most ki mit szólt. És igen. Ezt meg tudjuk előzni azzal, hogyha már, szóval nekünk nem a standard szintekhez kell alkalmazkodnunk, nem... Ez persze lehet, hogy most valaki mondja mindjárt itt a készülékek előtt is, hogy jó, persze, hát könnyen, de akkor nem veszik föl, de akkor majd nem jut be, meg akkor majd mit csináljunk. Én azt hiszem, hogy mégis meg lehet találni azt a középutat, amikor lehet mégis azt figyelni, és feltenni azt a kérdést, és tényleg oda kellett neki bejutni? Tényleg? Mert lehet, hogy nem jut be, de lehet, hogy nem is oda való.
Hát meg ha odavaló is, lehet, hogy nem történik semmi tragédia, ha egy évvel később jut be,
igen.
És mennyivel stresszmentesebb az élet. Tehát azt hiszem, hogy a türelemnek is nagyon nagy szerepe van a növekedésben. Ez egy kis ellentmondásnak tűnik, mert úgy emberi észre úgy tűnne, hogy jaj, hát ami gyorsan, jól sikerül, akkor van növekedés, holott ez nem biztos, hogy igaz, hanem hogyha türelemmel kivárjuk azt, hogy az eredetisége kifejlődhessen, lehet, hogy többre jutunk.
Hát azért még hogyha csak a képre gondolunk is, a növekedésre, ugye növényeket szoktunk, állatokat, élőlényeket nőni, látni, hát nem veszünk a piacon gyorsan megnövesztett paradicsomot. Vagyis nem szívesen veszünk.
Igen.
Mert hazaviszed, és koppansz. Mert nem az. És azt hiszem, hogy ez minden élőlényre igaz. Tehát, hogy annak a belső növekedését kivárni, kiérlelni, az ő ritmusát követni, az ő irányait, az ő színét, az ő jellegét, és ez a szülői bölcsesség. Szóval nem azt kitalálni, hogy még milyen, nem tudom, micsodák vannak a világban, hanem hogy ő neki mi az, ami az ő különleges összetételéhez alkalmas. És persze, hát nyilván nincs olyan iskola, ami minden gyerekünknek pont testre szabott, de akkor megpróbálni a családi légkörben, a család lehet testre szabott. Tehát az aztán tényleg lehet. És akkor azt mondom, hogy azt viszont úgy alakítjuk, amilyen személyiségek ott nőnek.
Igen. És akkor lesz egy szuper jó kis családi légkör.
Igen.
Szülőként az egy nagyon lényeges dolog, hogy tudjuk megcsodálni, tudjunk alázattal állni a gyerek önálló személyisége előtt, még akkor is, hogyha pici, akkor is, hogyha iskolás, akkor is, hogyha már kamasz, mert valóban a szülői pozíció egy kicsit veszélyes. Ez olyan, mint az előadói pozíció, hogy aki ott ül elől, vagy a tanár, mindenki azt hiszi, hogy hú, ő az okos, mert ő ott áll, mert az ő helyzete az az, hogy ő az előadó, a tanár, ő a szülő. De egy családban ez nagyon fontos, és etéren nagyon sokat hibázunk szerintem, hogy a gyereket, ha próbáljuk a mi akárhány gyerekünket is, érzékelni, megfigyelni, hogy mi az, ami benne van, csodálattal adózni annak, amit a Jóisten beletett, és amilyen csodálatos lény ő, akkor azzal többre jutunk valószínűleg, mint ezer rendszabállyal, és pontrendszerrel, és minden egyéb ösztönzővel. A másik, amit úgy fontosnak gondolnék még, az a bizalom, amit már több helyen említettél itt a műsor során, vagy a beszélgetésünk során, hogy valóban megbízni, hogy a gyerek az olyan lesz, amilyen ő belőle a legjobban ki tud fejlődni, és hát ő maga is azt akarja, ki akar rosszat, hát mindenki igyekszik a jó, a szép, a teljesség felé. És a harmadik meg talán a türelem, amit már itt több egyszer ismétlünk, hogy szülőként nagyon lényeges dolog ez a türelem, nem cibáljuk a füvet, nem húzogatjuk a palántát, hogy na gyere, hát már a szomszéd kisfiú ennyi idősen azt csinálta, hogy te meg még sehol nem vagy.
Igen. Még itt visszakanyarodnék ehhez a gondolatodhoz szintén, hogy csodálni, és hogy ennek milyen módszere van éppen, szintén Tilman atya hangsúlyozza nagyon-nagyon sokszor, és kipróbáltam sokféle helyzetben, és meg hát láttunk azért ilyen példákat is, és rá is jövünk, hogy minden életkorú gyerekünktől biztos, hogy tudunk valamit tanulni. Biztos. Tehát mindegyik gyerekünk kerül olyan helyzetbe, amiben mi még nem voltunk, mert csak azért, mert ő neki más társai vannak. Mindegyik gyerekünk valahogy másképp reagál. Érdekes, hogy például egy ilyen kis gügyögőt, azt még meg szoktunk csodálni, hogy milyen érdekesen összerakta a szavakat például. Ezt tanuljuk is tőle, mert ez egy érdekes, hogy hogyan működik neki ugye a kis fantáziája, meg a mindene. Utána később valahogy, hogy mondjam, nem érezzük igazán szülősnek azt, hogy én most tanuljak a gyerekemtől. Pedig a növekedésnek szintén megint egy nagyon nagy pontja, és nagy nevelők nagyon jól tudták ezt, hogy valamit tanulni tőle. Tehát ebben ő fölnő. Tehát, hogy abban a pillanatban látja, hogy na, most kicsit megfordult a helyzet, most kicsit én is mondhatok valamit így ehhez. Még a növekedésnek ugyanilyen tanulási helyzete a beszélgetés. Tehát egy őszinte beszélgetés, akármilyen korú egy gyerek. Tehát itt most tényleg akármilyen korú, mert nyilván az őszintjének megfelelőt beszélgetünk vele, de hogy az a szülő pont, aki ebben a pozícióban van, hogy leül vele, és akkor jé, én érdemes vagyok arra, hogy ugye engem meghallgat. Tehát itt most nem kifejezetten azt mondom, hogy na, most kérdezzük meg egy óvodástól, mi a véleménye, de lehet vele is beszélgetni. És már is valamihez ő hozzászól, ő fontos volt. És ugyanígy, hogyha például nagyobb gyerekeink, hát ezt el tudom képzelni, nem tudom, apák biztos nem így vannak, de például a számítógép nagyszerű terület nekünk, a mi generációnknak, arra is próbáljuk azt ki, gondolom már mindenki azért van ilyen élménye, hogy micsoda öröm nekik ezt elmondani, hogy ó, hát anya, hát ez így működik, hát haj, hát kapcsold be, és azt ott kell, akkor kattints rá, és akkor, és tényleg nagy öröm nekik az, hogy na most végre van egy valami, amit ő tud, de van több ilyen terület. Tehát a tanulni tőle, egy gyerektől valamilyen szinten valamit, és mindenbe, tehát hazajön az iskolából, biztos találhatunk egy olyan pontot, ami nekünk érdekes, ami nekünk új, és nem csak ilyen beszámoltatós, hanem tényleg, tehát ez az odafordulok, tanulok, és beszélgetek vele. Óriási lehetősége a növekedésnek. Nagyon érdekes, hogy terápiákban van, hogy nem is használnak mást. Nem is használnak más, csak azt, hogy elmondhassa, hogy megnyílhasson, hogy akkor ezzel a terapeuta rácsodálkozzon, hogy hát ön így gondolja, na hát, hogy milyen érdekes gondolat ez, és stb. Hát ezt meg tudjuk csinálni, de nagyon fontos, hogy ne csinált legyen. Tehát ez a nevelt nevelő. Tehát ez, hogy nehogy megint föllapozzuk a könyvet, ja, igen, kell dicsérni, igen, kell tőle tanulni, és meg kell csodálni. Puff, becsukom, és jaj, Józsika, milyen kis csinos vagy. Na, szóval ez mindjárt érzékelődik. Tehát azért magunkba kell ebbe belemenni, hogy vajon, ahogy mondod, az a féle akár alázat, az a tisztelet, az a nagyra becsülés, az a nagyra tartás, hogy bennünk ki tudjon növelni, ez munka, ez tényleg jó nagy belső munka. Ezt még egy felnőttel szemben is elég nehezen munkáljuk ki, például a házastársunkon gyakorolhatjuk elég jól, és azután még nehezebb lesz a gyerekeknél, mert ugye percenként váltanunk kell, mert utána meg kell neki mondani, hogy nem tudom, hogyha még kicsi, hogy milyen zoknit vegyen föl, ha nagyobb, akkor valami megint persze, hogy megint visszakerülsz ebbe a szerepbe. De mégis ezt így kimunkálni, hogy igazán tudok, szóval neked van egy más a látásod, és más ajándékokat kaptál, és más tudsz, és tudhatsz adott esetben több dolgot sokkal jobban nálunk.
Igen, ez nagyon szép lenne, hogyha ezt sikerülne minél jobban megtanulnunk, bár a világ elég szépen ellenünk dolgozik e téren, mert inkább mindenkit kicsinyíteni igyekszenek, de hát itt a feladat most a növekedés terén, hogy egy kicsit dolgozzunk saját magunkon is, hogy próbáljuk a gyerekeinket csodálattal is nevelni, bizalommal is nevelni, és legyünk türelmesek irántuk mindenképpen.
Nagyon érdekes gondolat jut eszembe, Picasso írja, hogy anyám azt mondta, ha katonának mész, te leszel Napóleon, nem tudom valami, ha papnak mész, te leszel a pápa, és én festőnek álltam, és Picasso lettem.
Hát, de jó.
Ilyen.
Igen. Hát ez,
igen. Az édesanyja nagyra tartása tulajdonképpen, amit, vagy szokták mondani, hogy minden teknős egy gazella az anyja szemében.
Igen.
De igen, egyedül csak ott lehet, és egyedül csak az anyja teheti meg azt, hogy ő gazellának látja. És ezt nem is lehet mástól elvárni, de ez az otthonban nagyon természetesen megtörténhet.
Igen, hát lehet, hogy ehhez kicsit szükség van arra is, hogy az édesanyák egy kicsit több figyelmet szenteljenek a gyerekeiknek, mint amennyit átlagosan tudnak itt a napi rohanások mellett. Úgyhogy ez megint egy tudatos törekvés. Hát a növekedésről beszélgettünk a mai alkalommal, és nagyon köszönöm a beszélgetést neked, Rita. Igazán sok mindenre sikerült szerintem rávilágítani, és akkor elbúcsúzunk a hallgatóktól. A mai műsorban a növekedés volt a témánk, növekedés a családban, különös tekintettel is, és erről beszélgettünk a Kentenich pedagógia szakértőjével, Uzsalinér dr. Pécsi Ritával. Elbúcsúzom, a műsorvezetőt, Varga Erikát hallották, és technikai segítőm a műsor vágásában és zenei szerkesztésében, Bartal Orsi. Viszont hallásra, kedves hallgatóink! Gyermekével szűzanyánk szent áldását adja ránk.